Béke messze tőled,
szívedben nincs öröm. A béke nincs, hogy várod, szemedben ott a könyv. Ott az inni mellét, nagyon tanácsa van, és nem keresnél többé, jobb életet soha. A véleme a bánat, az életedre köt, az elkulások bűnöt, meg széne.
Hogyha hinni mernél, ragyogna rád csoda, és nem keresnél többé jobb életet soha. Ugye milyen jó a Jóisten lábánál, itt a gyülekezetben, mikor csendben imádhatjuk őt. Most hajtsuk meg fejénket, és imádkozzunk. Lélekben mindannyian imádkozzunk, és kérjünk a jó atyát, hogy küldjön áldást erre az estére, és ide közöttünk is. Kérjük meg, hogy időzön itt velünk, beszélgessen velünk, beszéljen a szíveinkre. Hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Jó Istenünk, magasztalunk tégedet ezért az alkalomért. Köszönjük azt, hogy eljöhettünk ide a te házadban, a város különböző részeiből. Köszönjük, hogy adtál vágyat szívünkben. Istenünk, szeretnénk azt, hogy ha itt lennél közöttünk, és köszönjük, hogy itt vagy. Kérünk, szólj hozzánk, foglalkozz velünk, és mutass rá az életünkben abból, amiből változnunk kell. Hadd derüljön fel az életünkben a remény, és hadd ragyogjon a mi arcunk. Köszönjük, hogy meghallgatsz bennünket, és itt leszel közöttünk. Amen. Egy következő éneket fogunk énekelni, amelyben arról van szó, hogy van megoldás. Hogyha szomorúak vagyunk, hogyha levertek vagyunk, van megoldás. Ez az ének úgy kezdődik. Kedves barátom, figyelj most rám, miért vagy szomorú, és miért nem vidám? Nincs meg a hithangja énekeskönyvben, de viszont ki van vetítve, és mindenki tudja énekelni.
Kedves barátom, figyelj most rám, miért vagy szomorú, és miért nem vidám? Jézus van ki a boldogság.
Az, hogy milyen jó, hogy a Jóisten nem személyválogató. Nem olyan, mint amilyenek mi szoktunk sokszor lenni. Őhozzá jöhetünk bátran, és akármilyen életünk volt eddig, ő kész megbocsátani. Kész bűneinket elvenni, hogyha hozzájövünk. Egy másik ének is erre bátorít bennünket. Jézus szíve megbocsát, vére töröl bűnhibát. Hadd énekeljük ezt az éneket is örömmel.
Thank you.
egy bizonyságtevést fogunk meghallgatni. Kérjük Borzási testvérnőt, hogy jöjjön ide előre.
Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Én nagyon örvendek személyesen, hogy itt most Isten lehetővé tette ezt az alkalmat számunkra, hogy itt jelen lehessünk a férjemmel együtt. Hát a testvérek felkértek arra, hogy mondjam el azt, ahogyan megismertem Jézus Krisztus, mint személyes megváltómat. A gyerekkoromról annyit mondanék, hogy a szüleim elvittek gyülekezetbe, és részben ott nőttem fel. Aztán úgy, ahogy nőttem fel, nálunk a gyülekezetben Zilahon egy megújulási folyamat vette kezdetét a gyülekezeti tagok között. Azon kívül, hogy megtértek a városból, ezzel egy időben a gyülekezeti tagok is megújultak, és ez valami felejthetetlen élményt jelentett számomra. Mai napig is meghatározza az életemet az, ahogyan belepillanthattam azok az emberek életébe, akik addig ott éltek velem, és miután Isten megújította őket, azután, hogy mennyire megváltozott, és a személyes bizonyság tevésük mennyire élő volt. Ez nagyon egyedi eset volt, és úgy gondolom, hogy mindannyiunk számára az lenne, és gondolom, hogy tapasztaltak a testvérek is ilyet, csak én arra gondoltam, hogy ezt elmondom, hogy annak, hogy mi itt a gyülekezetben élünk, és a gyerekek nézik az életünket bizonyos szempontból, nagyon nagy hatással vagyunk rájunk, és jó, hogyha tudatosak vagyunk ebbe. 15 éves nem voltam még, amikor egy evangelizáción végén a gyülekezetbe visszamaradtunk a fiatalok imádkozni, és kimondtam azt, hogy igen, én így nem tudok tovább élni, és szükségem van arra, hogy most bocsássa meg Isten a bűneimet. És nagyon érdekes volt az, ahogy én egyszerre megláttam azt, hogy milyen bűnös vagyok, Istentől mennyire távol élek, és ugyanakkor megláttam az élő Isten irgalmát, és ahogy a kezét nyújtja felém. És ebben a pillanatban eszembe jutott minden régi bűnöm, gyerekkori bűnöm, és egészen pontosan jól emlékeztem rá mindegyikre, meg tudtam őket nevezni, és meg is neveztem testvérek, fiatalok előtt, és együtt imádkoztunk, kimertem ezeket mondani, föl tudtam vállalni, ez óriási nagy dolog volt, és azért vagyok nagyon hálás Istennek, hogy nem csak azt láttam meg, hogy én mennyire bűnös vagyok, hanem azt is ugyanakkor, hogy az élő Isten, aki létezik, van, az szeret engem, és most kész arra, hogy megbocsássa a bűneimet. Hát emlékszem, úgy éreztem, hogy összeomlott az én kis világom, és nem sokára meg ugyanakkor azt éreztem, hogy nagyon tiszta lett ez a világ. Ahogy mentem hazafele, gyönyörűek voltak a csillagok, és semmi közben semmi nem változott meg, csak bennem változott meg valami. Jézus Krisztus újjáteremtő munkája volt az, amit tapasztaltam akkor este, és ezért nagyon hálás vagyok. Azért a pillanatért, hogy ki tudtam mondani azt, hogy igen, vétkeztem az Isten ellen. Tudtam én, nagyon sokat küzdöttem addig is, hogy jó legyek. Külön stratégiát dolgoztam ki magamnak, hogy meg fogok javulni. Gondolom, hogy ez a gyerekeknél ismerős, hogy eldöntik újra meg újra, hogy igen, most meg fogok javulni, de nem sikerült. Hanem akkor, amikor Jézus Krisztus megújította az életemet, akkor vált az valóság, amit szerettem volna addig. És azóta elég sok év eltelt. És úgy, ahogy visszatekintek Isten kezét, mindenütt ott látom az életemben az ő kezének nyomát, az ő jelenlétének, az ő drága szeretetének a nyomát, mindenütt ott látom. És most a napokban kértem az Urat, hogy mutassa meg nekem azt, hogy miért enged meg nekem úgynevezett bizonyos nehéz, kellemetlen helyzeteket. És azt fogalmaztam meg, végül is sikerült, hogy megfogalmazzam magamnak, és ennek nagyon örvendek, hogy nem volt hiába való az a sok küzdelem, amit végigmentem a napokban. Azt értettem meg, hogy ahogy együtt élek a testvéreimmel, fogadjam el őket úgy, ahogy vannak. A másik másságát, hogy másképp vett a Krisztus, vagy hogy másképp gondolkozik. Ne várjam azt, hogy megváltozik majd, és akkor majd nagyon jól megleszünk, hanem most, itt, ebben a pillanatban, úgy, ahogy van ő, úgy szeressem, éreztessem vele, hogy elfogadom, mindannak ellenére, hogy nem értek vele egyet, de mégis a krisztusi szeretet legyen az, ami uralkodó az én szívemben is, olyan ilyen nehéz helyzetekben is. Hát én nagyon örvendek még egyszer ennek a lehetőségnek, és nagyon köszönöm.
Köszönjük szépen. Ha nyitott szemmel járunk ebben a világban, akkor azt látjuk, hogy mennyire rohan ez a világ a bűn fele, a bűnben a kárhozat fele. Nem kell nagyon messzire menjünk. Elég, hogyha körülöttünk szétnézünk, elég az, hogyha egy kicsikét csak odafigyelünk arra, hogy merre is tart ez a világ. A következő énekünk erről beszél. Megy a bűnös világ kárhozat tévútján, büszkén megveti Jézus szavát. Veljük együtt kívánsz te is menni talán? Döntened kell, ne szalaszd el a mát. Énekeljük ezt az éneket.
Good mercy, care,
A következőkben lesz lehetőség arra, hogy imádkozzunk. Én úgy hiszem, hogy nagyon sokan vannak itt ebben a teremben, akik már döntöttek. Lehet hálát adni ezért a döntésért. És lehet vannak olyanok, tudom, hogy vannak, akik nem döntöttek. Lehet kérni azt, hogy segítsen a jó atya, hogy tudjuk ezt a döntést meghozni. Most a következő néhány percben kérem azt, hogy úgy a férfiak közül, mind a nők részéről egy néhányan hálaadó imát, kérő imát mondjunk a jó Istennek. Kérem, most hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úgy hiszem, mindannyiunknak szükségünk van arra, hogy a jó atya teremtsen bennünk tiszta szívet, és az erős lelket újítsa meg bennünk. Kérjük ezt imádságban, ebben az énekben, énekeljük ezt az éneket, és az ének alatt kérem a lelki pásztor testvéreket, hogy felmenjenek a szószékre.
Thank you. imádkozunk. Köszönjük, hogy imádhatunk téged, Istenünk, újból és újból. Köszönjük, hogy beszélgethetünk veled, és köszönjük, hogy bízhatunk, bizalommal és hittel beszélgethetünk veled, beszélhetünk hozzád, elmondhatjuk, hogy szeretünk, elmondhatjuk, hogy akarunk szeretni téged, elmondhatjuk, hogy akarunk engedelmeskedni neked, és elmondhatjuk, hogy köszönjük, hogy megváltottál, köszönjük, hogy megbocsájtottad bűneinket, köszönjük, hogy közel jöttél hozzánk, és kegyelmedbe fogadtál, köszönjük, hogy most is itt vagy, és köszönjük, hogy neked énekelhettünk, téged dicsőítettünk, hozzád imádkoztunk, te róla tehettünk bizonyságot, és köszönjük, hogy drága jelenléteddel itt vagy köztünk. Uram, segíts meg engem is, és valamennyiünket, hogy a te jelenlétedben tapasztaljuk azt a kegyelmet, azt a szeretetet, ami egyedül te tőled jön. Az ördög munkáját roncsd le, Uram, és kérünk, szabadíts lelkeket, szabadíts föl mindenkit a te dicsőségedre, szabadíts meg bűneitől, félelmeitől, nyomorúságától, és hadd dicsérjen, magasztaljon mindenki a szabadulás öröméért. Köszönjük, hogy meghallgattál, és köszönjük, hogy megáldod testvérünk szolgálatát, testvérünk ige hirdetését, bizonságtevését. Kérünk, hogy a te szent lelked által erősítsen őt is erre. Amen.
Amen. Nyissuk meg a Bibliánkat Márk evangéliuma 5. részéhez, ahonnan a szent ígét fogjuk olvasni, a 22. verstől a 34. vers végéig. Márk evangéliuma 5. részéből olvasom az igét, a 22. versen kezdve az ige olvasását. A szent ige így van megírva. És imé eljött a zsinagóga fők egyike, nép szerint Jairus, és meglátván őt lábaihoz esék, és igen kéri őt mondván. Az én leánykám halálán van. Gyer, vesd reá kezedet, hogy meggyógyuljon és éljen. El is méne vele, és követi őt nagy sokaság, és összeszorítják vala őt. És egy asszony, aki 12 év óta vérfolyásos volt, és sok orvostól sokat szenvedett, és minden vagyonát magára költötte, és semmit sem javult, sőt, inkább még rosszabbul lett, mikor Jézus felől hallott a sokaságban hátulról kerülve, illette annak ruháját. Mert ezt mondja vala, ha csak ruháit illethetem is, meggyógyulok. És vérének forrása azonnal kiszáradt, és megérzi testében, hogy meggyógyult, kigyógyult bajából. Jézus pedig azonnal észrevévén magán, hogy isteni erő áradott valaki belőle, megfordult a sokaságban, és mondta, kicsoda illette az én ruháimat? És mondának néki az ő tanítványai, látod, hogy a sokaság szorít össze téged, és azt kérdezed, kicsoda illetett engem? És körülnézed, hogy lássa azt, aki ezt cselekedte. Az asszony pedig tudva, hogy mi történt vele, félve és remegve megy vala oda, és elébe borula, és elmondanéki mindent igazán. Ő pedig mondanéki, leányom, a te hited megtartott téged, eredj el békével, és gyógyulj meg a te bajodból. Amen.
Az énekkar szolgálatát kérjük, a gyülekezet helyet foglal. Nagy öröm is, megtiszteltetés számomra, hogy köszönthetem a kedves testvéreket, kedves gyülekezetet az Úr Jézus nevében. Örvendek annak, hogy Isten jelenlétében lehetünk. Örvendek annak, hogy Isten szeret minket, és kegyelmesen lehajlott hozzánk, és ennek a városnak, és ennek a gyülekezetnek adott még lehetőséget ma este, hogy meghallgassuk őt, hogy elfogadjuk az ő segítségét, hogy elfogadjuk az ő szeretetét, és áldással távozzunk erről a helyről. Köszöntök tehát szeretettel mindenkit, és kívánom azt. Tapasztalja meg mindenki személyesen, hogy a jó Istennel találkozott ma este, vagy újból találkozott a jó Istennel. Köszöntjük azokat is, akik először jöttek a gyülekezetünkbe, és kívánjuk azt, hogy Isten különösképpen az ő áldását árassza ő rájuk is. Szeretném elmondani kedves barátainknak, gyülekezetünkben, akik vendégek, nem a gyülekezet tagjai még, hogy az ajtónál, mikor kimennek, ha szeretnének kapni egy szórólapot, amelyen a gyülekezetnek a főbb jellemvonásai vannak, hogy mit hiszünk, hogy milyen foglalkozások vannak gyülekezetünkben, Seregye testvértől át lehet venni. Kérjük szeretettel, csak a barátok, a vendégek kérjenek ebből, mert a gyülekezet tagjai tudják, ismerik azt, ami arra a szórólapra le van írva. Köszönöm a megértést. Különös szeretettel köszöntjük Borzási testvér kedves feleségével. Örvendünk, hogy eljöttek, hogy Jézus Krisztusról, ami drága megváltónkról, Istenről, ami édesatyánkról, örömmel, háladással és a Szentlélek erejében prédikáljanak, beszéljenek. Köszöntjük szeretettel, és az énekkar szolgálata után az ige hirdetést fogjuk meghallgatni. Imádkozzunk azért, hogy az ördögnek semmi munkája ne lehessen közöttük. Tudjátok, nagyon-nagyon haragszik az ördög arra, hogyha valaki ragaszkodik Istenhez. Nagyon haragszik az ördög arra, hogyha valaki Jézus Krisztus befogadja a szívébe. Ha valaki elmeri mondani, hogy testvérnünk mondta, hogy én ma este döntöttem Isten mellett. Én ma este hátat fordítottam a világnak és a bűnnek, és engedtem, hogy Isten megszabadítson. Erre nagyon haragszik az ördög. De hadd haragudjon. Legyen öröm a mennyben egy bűnös megtérése fölött, és legyen öröm a mi szívünkben, hogy Istenhez térhettünk. Ezért van ez az evangélizáló este. Az énekkar szolgálatát.
szeretettel köszöntök én is mindenkit. Örülök, hogy itt lehetek ezen az Isten tiszteleten, ezen az evangelizáción. Kegyelem ez számomra is, meg mindannyiunk számára. A kegyelem arról beszél, hogy Isten a bűnös embert felemeli. És azt akarja tenni ma este is. Az ige pedig, a magvető az igét hinti, mondta az Úr Jézus. Mi pedig hintjük az igét, a magot mindenki számára, ez az a mag, amely bennünk új életet hozhat létre, ha megfogan. A Biblia olyan, mint egy fénysugár, amely megvilágítja bűnös állapotunkat, egyrészt, másrészt pedig rávilágít Isten kegyelmére. Két irányba is hat. És ma este is megtörténhet az, hogy az ige fényében meglátjuk saját nyomorúságunkat, elveszett állapotunkat, szükségünket, de ugyanakkor megláthatjuk Isten kegyelmét, a felkínált lehetőséget, amelyet ma is felkínál számunkra, és megragadhatjuk azt. Kegyelemben részesülhetünk ma este. A kegyelem az, amire nekünk szükségünk van, enélkül mi el vagyunk veszve. Egy halálra ítélt embernek hiába adnak egy darab kenyeret, az nem elég. Hiába adnak inni, vagy kínálnak szállást, nem elég neki az. Mert bocsánatra, felmentésre, amnesztiára van szükségre, kegyelemre van szüksége. Isten Jézus Krisztusban nem fél megoldást hozott számunkra, nem csak enyhítette egy kicsit a helyzetünkön, hanem a megoldást hozta a bűnös ember számára. Jézus Krisztus az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Amiről pedig most olvastunk, az egy csoda, egy gyógyulásról, és a Bibliában a csodák, az ilyen gyógyítások szemléltetik a kegyelmet. Szemléltetik, illusztrálják azt, ahogyan Isten a bűnös embert felemeli, megmenti, megszabadítja. Úgyhogy ezt példaként vehetjük, hogy így cselekedhet velünk ma este Isten. Mert miről olvastunk? Hát két történetről is olvastunk, mert azzal kezdődik, hogy a zsinagóga fők egyike, név szerint Jairus, jött Jézushoz egy kéréssel. Leborult előtte, és azt mondta néki, hogy Mester, az én leánykám halálán van. Jöjj és tedd rá a kezedet, vesd rá a kezedet, hogy ne haljon meg. Hogy éljen, hogy gyógyuljon meg. Hát az ilyen kérésre az Úr Jézus mindig készségesen válaszol. Elindult, hogy segítsen. Indultak Jairus házához, hogy ott azon a leánykán segítsen. És ha ez a kisleány az édesapjának adott 12 év örömet, míg meg nem betegedett 12 éves korára. Volt abban a városban egy asszony, akinek a betegsége adott 12 év nyomorúságot, szenvedést, fájdalmat, szégyent, kiközösítést. Akinek legalább olyan szüksége volt Jézusra, mint ennek a leánykának. De ő nem volt olyan előkelő. És nem is volt férfi. Nem is volt a zsinagóga fők egyike. És tisztátalan is volt a betegsége miatt. És szégyelte is a helyzetét. Ő nem mehetett oda nyilvánosan, hogy elmondja mindenki előtt. De hallott Jézus felől, és amikor hallott Jézus felől, sok kudarcai meg csalódásai ellenére úgy érezte, hogy ez igazi reménység. Ezt meg kell ragadni. Ezt nem szalaszthatja el. Mert azt mondta magában, nekem elég lesz, ha hozzáérek a ruhájához. Olyan hitet adott neki az Isten, hogy ő nem kell beszéljen Jézussal. Ő nem, ahhoz, hogy ő meggyógyulhasson, nem kell a nyilvánosság elé hozza a helyzetét. hanem ha hátulról megérintheti a ruhája szegélyét, az elég lesz. És a tömegben addig furakodott, addig ment előre, míg odaérhetett az Úr Jézus ruhájához. Mikor megérintette, abban a pillanatban, ő is megérezte, azonnal meggyógyult. Jézus is megérezte, hogy valaki meggyógyult. És akkor kérdezte, hogy ki az? Ki érintett engem? Tanítványok mondják, hát milyen kérdés ez? Mindenki érintett, hiszen tolongnak, nyomnak jobbról, nyomnak balról. Nem. Ki az, aki engem most érintett? És bármennyire sietős lett volna menni a Jairus házához, mert mire odaért, már a leányka meghalt, ő nem sietett. Kereste azt az asszonyt, aki meggyógyult. És azt tudta, hogy mi történt vele, tudta, hogy róla van szó, félve és remegve jött elő, de elmondott mindent igazán. Most már elmerte mondani, hiszen a múlté, most már lehet róla beszélni, ott mindenki előtt elmondott mindent igazán. Az Úr Jézus nyilvánosságra hozta. Azért, mert nem akarta, hogy csak gyógyulással menjen el. Nem annyi az Úr Jézus szándéka, hogy valaki meggyógyuljon egy testi betegségből. Azt mondta neki, leányom, a te hited megtartott téged. Ez a megtartás a szabadításról, az üdvösségről beszél. Eredj el békével, és gyógyulj meg a te bajodból. Ma este bizonságot teszünk arról, hogy Jézus ugyanaz, tegnap, ma és mindörökké. Ő nem változott meg. Ma is gyógyít. És hiszünk abban, hogy az Úr Jézus meg tud gyógyítani olyan testi betegségekből is, amelyekben az orvosok már nem tudnak segíteni. Még olyanokban is. És közbe tud avatkozni. És neki van megoldása. Ha életet ígért, vagy akar adni valakinek, meg tud gyógyítani abból is. A Biblia tanít minket arra, hogy imádkozzunk a betegekért. És mi ezt tesszük is rendszeresen. Kell vigyük az Úr elé a betegségeinket és a betegeinket. Azonban ma este ennél többről van szó. Nemrégen valaki prédikált, hát egy amerikai testvérünket hallottuk, ugye, aki Lázár feltámadásáról, feltámasztásáról beszélt, és az ő kontextusában beszélte, azt mondta, igen, az Úr Jézus feltámasztotta Lázárt a halálból. Igaz? Igaz. Na és? Még egy néhány évig fizethette az adókat. Aztán meghalt megint. És ő is várja a feltámadást, mint a többiek. A nagy feltámadást, a halottak feltámadását. Mert hisszük testünk feltámadását és az örök életet. Erre nézve szeretnék szólni valamit, hogyha valakit meggyógyít az Úr Jézus egy testi betegségből, az egy nagy csoda. És lehet, hogy vannak itt olyanok, akik ezt már átélték és megtapasztalták. Adjanak hálát az Úrnak. De Isten nem csak ennyit akar tenni velünk ma este. És nem ez a fő célja. Mert ha valakit meggyógyít Isten a betegségből, meghosszabbítja vele az életét. Na mennyivel hosszabbítja meg az életét? Egy évvel? 10 évvel? 50 évvel? Mit használ az embernek, ha 100 évet él, de örök élete nincs? Akkor mit használ neki az? Ma este pedig az örök életről van szó. Itt nem a testi sorsunk, helyzetünk forog kockán. Lehet, sokan kívülről el tudják mondani, János 3.16-ot, hogy Isten úgy szerette ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen, nem testi gyógyulása csupán. Ezért szeretnék e történet kapcsán az örök életről szólni, az üdvösségről szólni, és egy szörnyű betegségről beszélni, mint amiről itt szó van. a bűnről. Három epizódot is elkülöníthetünk ebben a történetben. Figyelhetjük, ahogy le van írva ennek az asszonynak a szüksége, a nyomorúságos állapota, a kiszolgáltatottsága. Aztán láthatjuk az ő keresését és csalódásait, emberi próbálkozásait, és ahogy felcsillant előtte a remény, hogy Jézus segíthet. Ahogy hit született benne. És aztán láthatjuk a gyógyulását, meg azt, amit utána Jézus tett vele. A végén. Hasonlít hozzánk egy kicsit. Mert a bűn is olyan, mint egy betegség. Panaszokkal jár. Hát az első nagy panasz az a bűnre, hogy elválaszt minket Istentől. Isten úgy teremtette az embert, hogy vele közösségben élhet, él és lehet boldog. De a bűn elválasztott minket Istentől. És az ember nem lehet közösségben Istennel, Édentől kezdve, hogy onnan kiűzték az Éden kertjéből. Ézsajás könyvében azt olvassuk, hogy nem olyan rövid az Úr keze, hogy meg nem szabadíthatna, és nem oly süket az ő füle, hogy meg nem hallgathatna. A ti bűneitek választanak el titeket Istenetektől. És emiatt van az, hogy nem hallgatott meg. Arról van tehát szó, hogy a mi bűneink elválasztanak minket Istentől. Mi pedig áldásra vagyunk szorulva, nem csak kenyérrel él az ember, nem csak testi szükségeink vannak. Igen, de minden jó adomány és tökéletes ajándék onnan felülről való, a világosság atyától száll alá, ahol nincs változás vagy változásnak árnyéka. Elválaszt minket Istentől, és elválaszt minket az áldástól. Aki bűnben él, nem lehet kedves Isten előtt. Nem lehet közösségben Istennel. Nem részesülhet az áldásban. Nem lehet boldog. Pedig az ember sokszor éppen azt gondolja, hogy úgy lehet boldog, ha maga útját járja, ha a bűn útját választja. Ismerjük a tékozló fiú történetét. Elszakadt az atyától, hogy a bűn útját járja. És amikor legmélyebbre jutott, akkor jött rá, hogy az atya házánál lehetne egy kis boldogságra szert tenni. Ott még a béresek is bővölködnek, ott bőség lehetne még szolgaként is. Úgyhogy felkelek és elmegyek az én atyámhoz, és azt mondom neki, hogy vétkeztem. Az ég ellen és te ellened, és nem vagyok méltó. A bűn elválaszt minket Istentől. De nem csak ez, hanem leigáz és rabbá tesz. Az Úr Jézus azt mondta János 8-ban, hogy aki a bűnt cselekszi, szolgálja a bűnnek. Mert a bűnnek a természetében van az, hogy szokássá válik. Szokássá válik. Emlékezz vissza, amikor először bűnt követtél el. Hogy érezted magad? Hát szörnyen érezted magad. Szégyelted is magadat. És fogadkoztál, hogy ez többet nem történhet meg. Ezt te nem fogod megismételni. Ez veled nem fog még egyszer megtörténni. És aztán újra elkövetted. És akkor már nem szégyelted annyira magad, de még mindig fogadkoztál, hogy ezt nem folytatod. És aztán folytattad. És utána a rabja lettél, ahogy az Úr Jézus mondta. A szokásoddá vált, a gyakorlatoddá vált, mert ez benne van a bűn természetében, hogy beteggé tesz és rabbá tesz. Olyan, mint a betegség, mint ez a betegség. Bennünk van ez a halálos vírus, vele születtünk. Nem azért vagyunk bűnösek, mert vétkezünk, hanem fordítva, azért vétkezünk, mert bűnösek vagyunk, mert a természetünkben van, mert vele születtünk és örököltük, Ádámtól kezdve, mondja Pál apostol, a bűn minden emberre elhatott, mivel mindnyájan vétkeztek. betegek lettek. Halálos betegek. És azt is hozzá kell tennem, hogy ez még mind, ez már így önmagában nagyon szörnyű, de a bűn Isten haragját vonja magára. A bűn majd elszámolásra kerül egy napon. Isten ígéből tudjuk ezt. Isten minden cselekedetet ítéletre előhoz, akár jó, akár gonosz legyen az. Nekünk mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélő széke előtt. És nehogy azt gondolja a bűnös ember, hogy majd, amikor kiderül, hogy ki is vagy te, úgy valójában, természeted szerint, az Isten majd legyinteni fog. Na jó, elnye-benye, ezt is elkövetted, hát akkor most már mit tegyek veled, megbocsátom, akkor ezt is. Akkor már nem lesz bocsánat. A bocsánatról úgy beszélhetünk, hogy jött valaki, aki elszenvedte bűneink büntetését, akiben a megoldás van, aki bűneinket magára vette és meghalt a kereszten. Bűneink büntetése rajta van. Ő az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit, a világ bűnét. És betegségeinket ő viselte, mondja Ézsaiás 53. És amikor ebben a nyomorúságos állapotban van az ember, a megoldás számára Jézus Krisztus, ahogy ez az asszony is megértette. Kezdetben nem erre gondolt, vagy nem hallott Jézus felől, hanem úgy tett, mint ahogy sokan tesznek hasonló helyzetben, emberi megoldásokhoz folyamodott. Olyan optimistán állt hozzá, amikor először kiderült a baja. Derülátóan. Ó, hát persze, van nekem ez a betegségem, de hát nem kell pánikba esni. Vannak orvosok, van egy kis pénzem is, majd elintézzük. Megoldjuk. Nem gond. Mondják sokan, igaz, hogy van nekem ez a bűnöm. Egy kis cigaretta, alkohol, erkölcstelenség. De nem gond. Nekem olyan akaraterőm van, akármikor félrehagyhatok. Akármikor lemondhatok róla. Aztán kiderül, hogy az optimizmusa hamis. Mert elment az orvoshoz, ott hagyott egy csomó pénzt, és az orvos nem segített rajta. Még rosszabbul lett. Aztán hallott egy jobb orvos felől. Na nem ez a megoldás, az a megoldás, oda megyek. Elment hozzá, ott is fizetett egy csomót, az sem segített rajta, még rosszabbul lett. És az optimizmusa alább hagyott. Aztán ment a harmadik orvoshoz, és az orvosoktól sokat szenvedett, mondja a másik evangélista. Sokat szenvedett. Minden pénzét az orvosokra költötte, és nemhogy javult volna a helyzete, még rosszabbul lett. És amikor csalódik valaki, az nagyon rettenetes, mert amíg él benne a remény, addig próbál kitartani. Állja a sarat. Amíg reménykedhet, addig próbálkozik. És amikor a csalódások követlik, és újra csalódik, és véglegesen csalódik, akkor kétségbe esik. És sokan öngyilkosok lesznek. Mikor látják, nincs megoldás, nincs kiút. Mit tegyek? Nem tudok szabadulni. Pedig az nem megoldás, még úgy sem. És az orvosok nem megoldás, a pénz sem a megoldás. Ezek emberi próbálkozások, és nem segítenek. Hallott Jézus felől, mikor már majdnem kétségbe esett, hogy most már nincs kiút. Olyan helyzetbe került, mint amikor valaki eltéved a sivatagban. Nem tudja, hogy merre van a kiút, észak, dél, kelet, nyugat, tűz rá a nap, mert nagy meleg van, víz nincs, étel nincs több, út nincs, merre menjen. És akkor feltűnik előtte, mint olyan távol, valahol egy város. Pálmafa, forrás, víz, házak. Azt mondja, oda kell eljussak. Ha oda eljutok, megszabadulok. És minden erejét összeszed, hogy oda eljusson, és amikor megy, és megy, és megy, és belefárad, akkor egyszerre csak eltűnik, mert az csak déli báb volt. az nem segíthetett rajta. És ha feltűnik másik oldalt, még lehet, hogy hisz a másodikban, hogy oda el fog jutni, aztán az is eltűnik, és utána nem hisz többet, mert látja, hogy az nem megoldás, még bármilyen tüneményt lát is, már bele is fárad, hogy próbálkozzon. Ezek emberi megoldás. Azt olvassuk az ígében, hogy hallott Jézus felől. Amikor hallott Jézus felől, akkor egy új remény támad benne. Akkor elkezdett hinni Jézusban. Csodálom a hitét, mert azt mondta magában, hogy ha csak megérintem a ruháját, meggyógyulok. Adott az Isten az ilyen embereknek, olvassuk az Új Szövetségben több helyen, az evangéliumban, hogy többen, egy római százados, egy vak, egy ilyen kétségbe esett asszony, akinek az Isten adott a szívébe hitet, hogy merjen hinni Jézusban. Akkor, amikor a farizeusok, a papok, az írástudók nem hittek benne. Ő hitt benne, és megérte, mert meggyógyult. Hátulról érintette a ruháját. Csak éppen hozzáért. És úgy, ahogy ő hitte, megtörtént, meggyógyult. Abban a pillanatban. És ő is érezte, új személy lett, új ember lett. Jézus is érezte. Csak hogy az a terv, amit ő készített, hogy titokban hátulról megérinti, és meggyógyul, és aztán eltűnik, és befejeztük, ez csak félig működött. A második fele nem működött. Jézus ezt nem hagyta titokban. Ez jellegzetes. Ez nem véletlenül történt így. Az Úr Jézus szándékosan megállott, igyekezni kellett volna Jairus házához, segíteni ott, de ő nem ment tovább, mert valakit nyilvánosságra kellett hozni. Ki volt az? Ki érintett engem? Tiltakoznak a tanítványok, hogy ez erre nem lehet válaszolni. De igen, valaki érintett engem. Ki volt az? És az asszony remegve, félve jött elő, leborult előtte, és elmondott mindent igazán. Az Úr Jézus nyilvánosságra hozta. Tudjátok miért? Azért, mert Jézus nem titokban halt meg a kereszten. Az Úr Jézus nem titokban jött el erre a földre minket megváltani. Az ég és a föld szemlélője volt annak, ami a kereszten történt. Amikor csúfolták, amikor megvetették, amikor ő kinhalált, szenvedett, amikor a vére kicsordult. Mindenki láthatta, közszemlére volt téve. Magára vette a világ bűneit, és úgy halt meg. És elvárja az ő követőitől is, hogy nem titokba kövessék őt csak, ne titokba térjenek meg, ne titokba higgyenek benne, hanem vallják meg. És ő maga mondta, hogy aki szégyel én rólam vallást tenni az emberek előtt, én is szégyelni fogom. Még Nikodémus is, aki éjszaka jött Jézushoz. Végül megvallotta őt, hiszen ő temette el Arimátiai Józseffel együtt. Az Úr Jézusnak titkos követői nincsenek. Ő azokat mind nyilvánosságra akarja hozni. Előbb vagy utóbb. Azért mondom ezt, mert én magamról tudom, hogy én is úgy gondoltam, hogy könnyebb lenne, ha titokban maradna. Meghallgatom a prédikációt, én magamban eldöntöm, hogy én most megtérek. De nem mondom senkinek. Csak ez mégsem maradhat titokban. Mert ha csak ugyan megtértél, holnap megkérdezik, hogy mi történt veled. És akkor neked el kell mondanod, hogy mi történt veled. Megkérdezi a férjed, megkérdezi a feleséged, megkérdezik otthon. Mi lett veled? És akkor bizonságot kell tenned róla. Kiderül. mindig visszaemlékszem azokra a politika órákra, amikor én Szilágysomlyón jártam akkor iskolába, amikor az akkori tanár, lehet, hogy most már nyugdíjba ment, de akkor még őt bízták meg, hogy azokat az órákat ő tartsa. Hát időnként azzal szórakozott, hogy az osztályban a hívőket kiszemezte, hogy velük foglalkozzon. És azt mondta, hogy a hívők álljanak fel. Hát akkor mi felálltunk. Elég sokan voltunk, és felálltunk. Tudtuk, hogy mi következik, ő most gúnyolódik, meg magyaráz, meg csúfolkodik, hát mondjon, amit akar, mi próbáltunk egyébre gondolni. Csak mindig az jut eszembe, hogy amikor felálltunk, nem állott fel mindenki, akiről tudtuk, hogy hívő. Az osztály is tudta, mindenki tudta. Voltak, akik ülve maradtak. Nem vállalták. Meg az is eszembe jut, amikor katona voltam, már majdnem vége volt a katonaságunknak, eltelt egy év, és akkor derült ki, hogy a századunkban még van egy hívő rajtam kívül. Még van egy. Hát hogy tarthatta titokban egy éven át? Jézus nem engedte ennek az asszonynak, hogy egy percet titokban maradjon. A másik percbe derüljön ki. Elő kellett jöjjön. Persze, mi úgy gondoljuk, hogy jobb lenne, ha magunkba eldöntenénk, aztán majd valahogy, ha kiderül is, de nagy felhajtás ne legyen. Sokan ne legyenek ott, amikor ez kiderül, mert lehet, hogy ez az asszony is szégyelte úgy a nyilvánosság előtt. Nagy sokaság, tolongnak, jobbról-balról, összegyűlnek, mikor ő oda leborult Jézus elé, és elmondott mindent igazán, százan hallották. Így van, a bűn szégyen. De ha már a múlté, ha megtértél belőle, ha új emberré lettél, ha meggyógyultál, akkor merhetsz beszélni róla. Akkor bizonyságot tehetsz róla, hogy Jézus megtisztított, Jézus meggyógyított, Jézus megszabadított. Nem maradhat titokban. A múlt nap beszéltem az egyik kollégámmal, egy harmadik személyről, és azt a megjegyzést tette róla, mint egy tréfásan, vagy imádságképpen. Ó, Uram, térítsd meg őt, de ne vegye észre. Hát elnevettük magunkat, hogy ilyen nem történhet meg? Hogy valaki megtér és ne vegye észre, még ő se? Könnyebb lenne biztos, ha úgy térítene meg az Úr minket. Ne vegyük észre, és a helyes útra terel minket. De nem úgy történik. Ő a világ mindenség szeme láttára halt meg a kereszten, és elvárja tőled is, hogy az nyilvánosan történjék. Ezért szokott az evangelizálásokon történni az, hogy nyilvános döntésre, határozatra hívjuk azokat, akik eljöttek az Isten tiszteletre. Mit válaszolsz ezekre? Mi a véleményed ezek után? Nyilváníts véleményt. Mondd ki. Hallottam valakiről, akit elhoztak az Isten tiszteletre, és ott ült hátul, még prédikáltak, de megérintette az ige, és amikor a felhívás történt, hogy na hát, akik most dönteni szeretnének, Jézust befogadni, megtérni szeretnének, jöjjenek ide előre. És akkor ő kérdezi a mellette ülőt, aki elhozta az imaházba, hogy nekem is oda előre kell menni? Hát ha meg akarsz térni, igen. Miért? Hát nem térhetek meg itt a padban, ahol vagyok. Nem, menjél oda előre. Nem megyek? Nem megyek. Nem ment. Másik este is, újra hívás előre, újra megérintette az ige, hát szeretnék megtérni, de miért kell oda előre menni? Nem megyek előre. De a harmadik este annyira összetörte, Isten az ő lelke által, igéje által, sírt, még nem is volt vége a prédikációnak, azt mondta mellette ülőnek, na most akár hova fognak hívni, ha azt mondják, balra menjek, oda megyek, ha jobbra kell menni, jobbra megyek, előre megyek, hátra megyek, ahova mondják, oda megyek. Azt mondja mellette ülő, akkor megtérhetsz itt, ahol vagy. Most. Hogyha most már nem szégyeled, és nem félsz attól, hogy észreveszik, ki tudja, mit fognak mondani, ugye, hogyha én most megtérek. Ha nem szégyeled, akkor megtérhetsz most már. Most már meg tudsz térni, de addig nem. Mert nem maradhat titokban. Én szeretnék felhívást intézni ma este is. Úgy, ahogy az Úr Jézus ezt gyakorolta a prédikációi után. Döntésre hívta az embereket. Nem elég azt mondani, hogy ez nagyon szép és nagyon jó. Bárcsak én is tehetném. Akkor tegyed. Fogadd be az Urat. Higgy benne úgy, ahogy ez az asszony hitt. Téged is meggyógyít. Új ember leszel. Mert ő nem változott meg. Tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. És szeretném, ha imádkoznánk. És imádkoznál te is. Az imádság egy különleges lehetőség, amelyet Isten adott nekünk. És hív bennünket most erre a lehetőségre, hogy ragadjuk meg. Nem azt kéri tőlünk, hogy hosszú imát mondjunk, sem az, hogy szép imádságot mondjunk. Azt kéri tőlünk, hogy legyünk őszinték. És ha egy mondatot mondasz, lehet, hogy az elég, és örül a mennyország, mert öröm van a mennyben egy bűnös ember megtérésén. Ragadd meg ezt a lehetőséget, és imádkozz, ha szívedben vágy van, hogy te is szabadulj, és új életet kezdj Jézus Krisztussal. Ma este megteheted. Az Úr segítsen téged erre. Ámen. Szeretném, ha meghajtanánk a fejünket, a térdünket az Úr előtt, és imádkoznánk. Mind azok, akiket az Úr indít erre, kérem, hogy hangosan imádkozzanak. Akár egy mondatban, egy kívánságban, a vámszedő csak annyit kért, Uram, légy irgalmas nékem bűnösnek, és megigazulva ment haza az ő házához. Az elég volt. Kiálts te is az Istenhez, ahogy a szívedben van, ahogy az Úr indít téged. Aztán majd háladó imádságokra is lehetőséget adunk. Jöjjünk az Úr elé, és imádkozzunk.
Borzási testvét kérjük, hogy mondjon záró imád.
Áldjuk a te nevedet, drága Urunk, mert ma is kegyelmet kínáltál nekünk. Köszönjük, hogy megjelent a te üdvözítő kegyelmed minden embernek. Köszönjük, hogy ma este is kész voltál felemelni a bűnből, a megkötözöttségből, minden betegségből. Kérünk, Urunk, tedd a te ígédet gyümölcsözővé bennünk, és ahogy megígérted, add, hogy ne térjen vissza üresen, végezz el bennünk a munkád, a te munkádat. Amen.
Amen. Örömmel és áhítattal mondja a gyülekezet, az Úr közel.